Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Összesen 1.600.000-en töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet, közölte még tegnap Facebook bejegyzésében a kormányfő. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről, és ennyi kérdőívet visz magával Brüsszelbe. Nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna kész lemondani a NATO csatlakozásról, jelentette ki az ukrán elnök a berlini tárgyalások előtt. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor azt is hangsúlyozta, a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező érvényűeknek kell lenniük. Vladimir Putyin orosz elnök többször is követelte, hogy Ukrajna hivatalosan mondjon le NATO tagsági törekvéseiről. Nem tárgyalt Moszkva és Washington a kúrai modell alkalmazásának lehetőségéről az ukrajnai konfliktus rendezésében, jelentette ki Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója egy moszkvai televíziós műsorban. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanott közölte, Oroszország az ukrajnai helyzet rendezésével kapcsolatban az Egyesült Államok, nem pedig Európa megközelítését tartja szem előtt. Tegnap Berlinben ültek ismét asztalhoz az ukrán és az amerikai delegációk a háború lezárása érdekében. A találkozó a felek között több mint 5 órán át tartott, amit az amerikai fél kifejezetten jónak értékelt. Steve Witkoff az X közösségi portálon számolt be a német fővárosban tartott egyeztetésről, amin ő, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, Donald Trump feje Jared Kushner, valamint az Egyesült Államok és Ukrajna delegációi vettek részt. Jelentős előrelépés történt, és ma ismét találkoznak, közölte, de részleteket nem árult el. Az ukrán-magyar határszakaszon 4647-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 37 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 13 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az URFK a távirati irodát. Múlt héten az ország területén 36 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt 2 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás. Tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, a jelenlegi heti 4 járat helyett napi összeköttetés lesz a két főváros között, ezzel Budapest a 4. ilyen uniós fővárossá válik. A 2020-ban indult településfásítási programban már 56.000 sorfát ültettek el 1500 településen, mondta el az erdőkért felelős helyettes államtitkár a közmédiának. Móc András közölte, célul tűzték ki, hogy 2027 végéig 100.000 sorfát ültessenek el, 40-50 év múlva ez majd 500 hektár erdő tüdejének felel meg, fogalmazott. Egyúttal a környezetudatos nevelés fontosságára is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeket már óvodáskortól a természet tiszteletére, az erdő szeretetére kell nevelni. December elejéig mintegy 1030 megawatt új naperőművi teljesítmény épült ki idén, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Az 1 gigawattos gyarapodást először 2022-ben haladtuk meg, azóta minden évben sikerült ezt a szintet újra elérni. A 8300 megawattot közelítő kapacitásból több mint 5000-et ebben a 4 évben telepítettek. Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, közölt az insura.hu az MT-vel. Ez mintegy 3%-kal haladja meg az előző szezon átlagát. A díjtöblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, ami már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Félidejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése, már több százezeren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására, 80 ezeren tárcsázták a 1353-as adományvonalat. A katolikus Karitász a spáráruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve árul adománykártyákat. Őket a 1356-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Végül az időjárásról: borult az ég, párás, ködös a levegő, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt. A csúcshőmérséklet 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Adventi Vérodás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13:30-től várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15:30-kor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban életének 67. évében elhunyt Sajó Attila, Kazincbarcika város kulturális és közösségi életének meghatározó alakja. A város lokálpatrióta szellemiségű személyiségem 17 éven át vezette az Egressy Béni Művelődési Központot, közel 30 évet töltött ott munkatársként. A közművelődésért tett kiemelt erőfeszítéseit 1998-ban állami kitüntetéssel, Besenyei György díjjal ismerték el. 2006-ban pedig Kazincbarcika város képviselőtestületének elismerő plakettjét vehette át. Mesterségem címere című portréműsoromban én most egy 2009-ben vele készített riportommal emlékezem rá. Hogyan emlékszik vissza a gyermekéveire, a tanulmányokra, milyen iskolákat végzett?
Azt hiszem, hogy a legtöbb ember a gyermekkorát azt szívesen idézi vissza. Én is így vagyok ezzel. Én hegyaljai gyermek vagyok. Sárospatakon születtem, Dolcsván nőttem fel. Pataki születésem azért van, mert akkor ott volt szülő otthon. A bátyám, ő még Sátoraőhelyen született, de ugye amikor én megszülettem 4 évvel később, már volt Sárospatakon is. Dolcsván egy különleges helyszínen nőttem fel, egy kastélyba. Ugyanis az általános iskola, az a báró Waldbot Kelemennek, aki a Kincsemlónak volt a tulajdonosa, az ő kúriájába, az ő kastélyába volt az általános iskola, és ott volt szolgálati lakásoknak a sokasága. 3 vagy 4 szolgálati lakás, és az egyikbe laktak a szüleim. Ebből lehet is következni, pedagógusok a szülők, tehát nyilván a család indítatása, az irodalom, a művészetek, a kultúra iránt, az nyilván innen származik. És ez egy nagyon szép időszak volt. Tolcsva, a hegyek között, kint a erdőbe, szabadon mászkálhattunk a patakparton, és az egész egy olyan gyönyörű, idilli világ volt, hogy nagyon szép emlékeim vannak erről az időszakról.
És a kultúra iránti érdeklődés meghatározó volt az ön gyermekéveiben is, így választotta meg tudatosan tanulmányait is?
Hát a család, amikor én 10 éves lettem, akkor Miskolcra költözött. Ez elsősorban pontosan miattunk volt. Tehát úgy érezték a szüleink, hogy nőnek a gyerekek, lett, hogy városban élve jobbak lesznek a lehetőségek, és így beköltöztünk. A bátyám akkor 8-os volt, én általános iskola 4-es. Először nagyon féltem, de szerencsém akkor is olyan volt a habitusom, hogy nagyon hamar elfogadtak a társak. Tehát én nagyon kevés, egy hétig voltam talán ilyen lesajnált falusi gyerek, aztán 2 hét múlva már főnök. Tehát ahogy mai napig szokták mondani az ismerőseim, hogy nekem addig tart a probléma, amíg bemutatkozok a kommunikációteremtésben és a kapcsolatépítésben, tehát ilyen szempontból szerencsére nem volt gond. És hát bekörülünk Miskolcra, és itt is továbbra is meghatározó volt. Nyilván az, hogy édesanyám magyar szakos pedagógusként, apám szintén igazakkori a megyei tanácson dolgozott az oktatási osztályon. Bátyám is az irodalom iránt mélyen érdeklődő, már akkor verseket író fiatalember volt, tehát ez azért meghatározó volt, és rengeteg könyvünk volt otthon. Természetes volt az, hogy különböző művészeti rendezvényekre, programokra jártunk, és valahogy én gyerekkoromtól kezdődően szerettem szervezni. Tehát ezt mondják anyámék, hogy én az óvodás koromban, amikor ovis voltam, én már akkor a tenkes kapitánya ment a tévébe, és én abból műsort csináltam a társaimmal, az óvónéniknek. Tehát, hogy már akkor szerveztem, és valahogy ez megmaradt mind a mai napig bennem, hogy ha valahol látok valami jót, akkor egyből az jut eszembe, hogy ez hogy lehetne eljuttatni ide-oda vagy amoda, tehát közönség elé. Tehát, hogy Spanyolországban is, amikor egy flamenco esten szórakoztam, akkor mondom, ez nagyon jó, hogy kéne ezt Barcikára elvinni, vagy. Tehát ilyeneken járta az embernek az agya, tehát ez úgy bennem volt. Na most a tanulmányaimat is, hát középiskola után próbáltam ebbe az irányba vinni, és hát így végül is történelmi népművelés szakra felvételiztem, mert történelmet azt rendkívüli módon szerettem, és mind a mai napig szeretem, és hát így is választottam meg a pályámat, és történelmi tanári diplomát és népművelői diplomát szereztem a Nyíregyházi Főiskolán levelező szakon. Nem sikerültek először a nappalira a felvételik, és harmadszorra jutottam be, és hát nyilván azt az időszakot sem láblógatással töltöttem, hanem tanítottam képesítés nélkül Sajó Szentpéteren 3 évet. Ez is egy nagyon jó időszak volt, szerettem tanítani is, tehát valahogy a pedagógus véna azért bennem volt, és pontosan amikor volt egy lehetőség Barcikára kerülni, az abból a szempontból jött jól, hogy akkor már jártam főiskolára, és akkor mondom, megnézzük legalább a leendő diplomáim másik oldalát, a közművelődést, a népművelést milyen, és hát aztán végül is majd 28 évig ott is ragadtam.
És Kazincz Barcikán már a nagybetűs életben is szervezhetett. És a szervezés fontos volt az ön életében, mert hogy a Kazincz Barcikai Egressy Béni Művelődési Központ, az közel akkor egy olyan 28 éven át meghatározó volt az ön életében?
Hát tulajdonképpen igen, hiszen nagyon érdekes, hogy 1981. július 1-én, nagyon emlékszem a dátumra, lettem az egressi dolgozó, és ezen a napon vonták össze az addig Egressy Béni Művelődési Központot és a Városi Könyvtárt. Ismeretterjesztő előadóként kezdtem a munkámat, tanfolyamokat szerveztem, különböző szabadegyetemi foglalkozásokat, tehát egy jó kezdet volt, és hát rendkívül jó volt a társaság, ahol dolgoztam. Tehát azt mondták, hogy az egyik legjobb istálló Kazincz Barcikán van. Tehát nagyszerű főnökön volt, nagyon jó kollégák voltak, akiktől lehetett tanulni a szakmát. Viszont amikor visszatértem katonaság után, egy újabb munkaterületet kaptam, ez a művészeti vezetői feladat volt, hát akkor az amatőr művészeti csoportokkal foglalkoztam. Ez közel állt azért is hozzám, mert jó magam amatőr színjátszóskodtam Sajó Szentpéteren 1 évet, tehát belülről is láttam, belülről is tudtam, hogy mi a amatőr színjátszók, illetve a művészeti csoportok tagjainak a problémája, vagy mire kell figyelni, és hát nyilván ezt figyelembe vettem a munkámnál. És aztán úgy alakult a sors, hogy végül is 1986-ban pedig igazgatóhelyettes lettem az intézményben, ami pedig már egy nagyobb feladat volt, hiszen már akkor az egész intézménynek a szakmai munkának a koordinálása volt az én feladatom, tehát a munkamegosztás szerint elsősorban a koordinatív, szervező, összehangoló ügyek voltak az én feladatom, tehát ott már nagyon észnél kellett lenni, hogy a sok párhuzamosan folyó tevékenységet úgy koordináljuk, hogy az jól működjön.
elég fiatalon került az igazgató helyettesi pozícióba, és kijelenthetjük, hogy a ranglétrát azt úgy végigjárta.
Igen, hát tulajdonképpen végül is én 26 éves voltam, amikor igazgató helyettes lettem, de előtte már volt egy jó másfél év ismertereszéladó, egy jó két éves művészeti vezetői tapasztalatom, ugye közben volt a katonaság, valószínűleg látták bennem ezt a szervezőkészséget is, hogy rám merték bízni ezt a feladatot, mert azért ez az átkosban volt még, tehát annak idején 26 évesen igazgató helyettesnek lenni nem volt egy mindennapos dolog, tehát ez egy kicsikét érdekes volt, de ez is egy jó tanulóidőszak volt.
És fiatalon választották meg igazgatónak is. Nagyon aranyos volt, mert a beszélgetésre készülve felhívta erre külön a figyelmemet, hogy ön volt az első olyan vidéki igazgató, akit választottak? Mármint a közművelődés terén gondolom én ezt.
Igen, tehát a rendszerváltozásig ugye azért egy kinevezési gyakorlat volt. Volt ott is valami, hogy be kellett adni egy papír, de gyakorlatilag ott azért ez egy formális ügy volt, tehát ott általában ugye megvolt a megfelelő jelölt, és az egy kinevezési gyakorlat volt. Most a rendszerváltozás után bejött a intézmények élére történő választás, és én voltam az első az országban, aki közművelődési intézményben választás útján lettem igazgató. És mivel nem volt erre tapasztalat, hogy hogy csinálták, mint csinálták ezt meg, így utána forrt a telefonvonal, hiszen az ország minden részéről hívtak minket, hogy hogy is csináltátok ezt, hogy volt a kiírás, hogy volt a feldolgozás, hogy volt a jelölés, tehát nagyon érdekes volt, és négyen voltunk ráadásul, akik pályáztunk, tehát voltak nagyszerű vetélytársak, és hát ezért mondom azt, hogy örülök, mert gyakorlatilag a kollektíva is végül is engem választott, és a képviselőtestület is elfogadta ezt a kollektíva döntését. Természetesen a végső szót a képviselőtestületnek kellett kimondani.
Tekintsünk vissza akkor erre az Egressy Béni Művelődési Központban eltöltött jó néhány évre. Melyek azok a fontosabb rendezvények, programok, amelyek közel állnak az ön szívéhez, és amelyek kapcsolatba hozhatóak az ön nevével?
91-ben, amikor igazgató lettem, akkor kollégákkal leültünk, hogy milyen új dolgokat csináljunk. Mert természetesen én nagyon nagy híve voltam annak, hogy a tradíciót, a hagyományokat ápolni kell, de természetesen új szint kell hozni, és az ember a saját maga szakmai elképzését valósítsa meg. És a hagyományőrzésben nagyon fontosnak tartottam a ifjú Horváth István Nemzetközi Színjátszó Fesztivál továbbvitelét, a Bányász Fúvó zenekari találkozóknak a továbbvitelét, tehát ezek megmaradtak. Ugyanakkor egy teljesen új dologgal rukkoltunk elő, ugyanis addig Kazincbarcikán nyári programok elvétve voltak, csak szinte nem is. Hiszen ez még azért ezelőtt 18 évvel volt, tehát a 90-es évek eleje, és akkor még jellemző volt az, hogy úgy elcsendesedett a város. Nagyon sokan nyáron elmentek a nagyszülőkhöz, a rokonsághoz ide-oda, úgy lecsendesedett, kirült egy kicsikét a város. Nos, amikor aztán a 90-es években szétnéztünk, más tapasztaltunk. Tehát már jött az újabb generáció városba, és ő neki már itt helybe volt a közvetlen rokonsága, éppen ezért nem ürült ki annyira, és azt mondtuk, hogy hát próbáljunk meg ilyen nyári programot szervezni. Az első kazincbarcikai nyár rendezvény sorozatot 91-be szerveztük, akkor csináltuk meg az első sörfesztivált, és ez éveken keresztül egy fantasztikusan jó hangulatú rendezvény volt. Utána aztán később tematizáltuk, volt belőle country fesztivál, jazzes beütésű fesztivál, világzenei fesztivál, tehát túléptünk csak a sörfesztiválos dolgokon, de maga az egész kazincbarcikai nyár több programmal akkor indult el igazából útjára. Aztán amit igazából nagyon szeretek, az a Sajóvölgyi Nemzetközi Folklórfesztivál. Ez abból nőtte ki magát, hogy volt a Matyó Néptáncfesztivál, és annak volt mindig egy Barcikára kihelyezett napja. És úgy gondoltuk, hogy ezt egy kicsikét most már fejlesszük fel, és kezdjünk el saját magunk is építkezni, és hát az első fesztivált is egyből úgy kezdtem el szervezni, hogy bevonva a környéket, hiszen csak Barcikára elhívni több országból az nem egy megterülő dolog, viszont ha bevonunk több tevékenységbe több települést, akkor nyilván a költségek is megoszlanak, és ez praktikusabbnak tűnt. Amelyet 96-ban volt először, tehát ebben az esztendőben azt hiszem, hogy 14. alkalommal lesz bízom megrendezve. Aztán a Kazincbarcikai ünnepi napok rendezvény, ami a hajdani augusztus 20-ának szintén a kibővített, háromnapossá fejlesztett fesztiválszerű programsorozatát jelentette, hiszen augusztus 20-át majdnem mindig munkaidő átszervezésekkel úgy oldják meg, hogy több napos ünnep, és hát ehhez igazodva mi is több napos ünnepet szerveztünk. Tényleg olyan népünnepé jellegűvé vált ez a program a maga fantasztikus tűzijátékával, hogy azóta is ez az Észak-Borsodban, tehát Miskolcon felfel ez a legnagyobb tűzijátéké és a legnagyobb show, tehát volt olyan augusztus 20-kor óvatos rendőrségi becslések szerint olyan 20 ezer ember volt a város főterén, nem lehetett parkolni se szinte sehol, tehát akkor a tömeg jött be, és hát természetesen nem csak a tűzijátékra, hanem a hozzá kapcsolódó egyéb zászlódobálók, akkor még ez nagyon nagy kuriózum volt programjaira, és hát ebben is azért komoly zene és templomi hangversenyek megjelentek. 2001-ben született meg az a fesztivál, amelyet egy picikét a saját gyermekemnek is érzek, ez pedig a Borsodi Művészeti Fesztivál. Teremtődött egy egyedi alkalom. Ugyanis 2001-ben a Nemzeti Kultúra és Örökség Minisztériuma meghirdette egy olyan pályázatot, hogy művészeti, összművészeti fesztiváloknak a megerősítése, illetve újaknak a létrehozása. Addig majdnem mindig csak megerősítés volt, és ezért nem tudtunk labdába rúgni. És amikor jött ez az újaknak a megalapítása, nem mondtam, akkor most ebbe belevágunk. És itt is egyből térségben gondolkodtam. Egyetlen egy önkormányzat nem volt, aki azt mondta volna, hogy nem. Tehát a legkisebb település is megérezte, hogy ez több, mint egy művészeti esemény, ez egy a térségre olyan pozitív üzenet kifelé, a művészetek segítségével, amit nem szabad kihagyni, és megkerestem különböző vállalatokat, cégeket is, hogy ez most egy olyan horderejű és olyan színvonalú dolog, hogy szerintem nyugodtan adhatják hozzá nevüket, és nem volt, aki ajtót mutatott volna, tehát sikerült egy olyan széles rendezői bázist, és egy széles támogatói bázist is megalakítani, hogy gyakorlatilag nagyon sok év ment le úgy, hogy mindenféle állami támogatás nélkül. Ez valóban többről szólt, mint a művészetek. Fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg, fantasztikus társulatokkal, és hát az Egres olyan nevet ért el a művész társadalomban, hogy évről évre már jelentkeztek hozzánk, nem akármilyen művészek, hogy szeretnének fellépni, mert tudják, hogy ha erre a fesztiválra jönnek, akkor olyan körülményeket és közönséget kapnak, hogy nyugodtak lehetnek és eljöhetnek. És hát természetesen azokra a közösségekre is büszke vagyok, amelyek ez alatt az időszak alatt létrejöttek, megerősödtek, kiléptek az addigi lokális körből. Hát talán a Citera zenekar a legszerencsésebb, vagy a legsikeresebb projekt ebben a körben, hiszen az addigi lokális dologból lettek ők az ország egyik legjobb Citera zenekar. Jöttek létre új csoportok, ugye Majorett csoport, verséneklő együttes, tehát nyilvánvaló a közösségfejlesztés volt egy másik terület a rendezvény szervezésen kívül, amelyre nagyon-nagyon figyel. És hát ez egy nagyon lényeges dolog. És a harmadik pedig a tehetséggondozó rendszer, ami azt jelenti, hogy olyan felmenő rendszerű tehetségkutató és gondozó versenyt építettünk ki, amelyhez tudtak igazodni az iskolák, tehát mindenki számított rá, hogy ez lesz. És éppen ezért be volt már a pedagógiai programjukba írva, hogy ezen részt vesznek. Tehát ez a rendszeresség, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a rendszerességet biztosítottuk. És a másik pedig az a széles szponzori kör, amely a rendezvényeknek is, illetve az egész évadnak a stabilitását megadta. Tehát én azt hiszem, hogy egy olyan rendezvény struktúra alakult ki az Egresibe, amelyik nagyon-nagyon stabil lábakon áll. Thank you.
örültem, amikor azt hallottam, hogy templomi és egyházi koncertek említette néhány mondattal ezelőtt. Ennyire fontos volt az ön számára a különböző egyházi típusú rendezvények szervezése is? Már csak lényeges ez a kérdés azért is, hiszen a Szent István Rádióban beszélgetünk.
Természetesen, tehát a művelődés történet, az egyetemes művelődés történetben az egyháznak elévülhetetlen szerepe van. Tehát ez egy természetes dolog. Én a különböző templomokat, legyen az bármelyik felekezeté, a lélek templomán kívül művészetek templomának is tartom. Tehát a lélek műveléséhez hozzátartoznak a művészetek, és nagyon örülök, hogy azok a templomok, amelyek Kazincbarcik környékén vannak, és a városban is vannak befogadó templomok, tehát szívesen látják a betérő művészeti programokat és rendezvényeket. Én mindenben az értéket szeretem. A Borsi Művészeti Fesztivál helyszíneit is úgy választottuk ki, hogy azok olyan egyedi értéket képviselő helyszínek legyenek, amelyek pontosan az egyediségük miatt utánozhatatlanak és vonzóak. Olyan fantasztikus templomokat fedeztem fel én is önmagam, amelyeket nem ismertem addig. Tehát amikor én Báhorvátiba, abba a gyönyörű református templomba, a kazettás mennyezette beléptem először, hát mondtam, itt biztos, hogy lesz rendezvény. Olyan értékeink vannak itt, hogy sokszor nem vagyunk tisztában vele, hogy milyen érték vesz bennünket körül.
És ha már értékeket említünk, akkor egy szép példát is tudunk erre nyújtani. Kazincbarcika és az ökumenizmus, ez a két, fogalmazhatok így, kulcs gondolata annak a szép összefogásnak, amely 2-3 évvel ezelőtt megvalósult. Persze a részletekben arra most nincs időnk, hogy belemenjünk, de mégis néhány mondattal legyen olyan kedves, beszéljen erről nekünk.
Hát ez egy fantasztikus kezdeményezés volt, ami újszerűségében nagyon meglepett, egyből lenyűgözött, és megnyert az ügynek engem a dr. Janka Gábor, kazincbarcikai görögkatolikus pap, aki túl azon, hogy egy fantasztikus gyülekezetet szervezett, megkeresett engem annak idején, mint intézményvezetőt, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha december 24-én este csinálnánk Kazincbarcikán rendezvényt. És én mondtam neki, hogy hát ez szép és nemes dolog, de 24-én szenteste, amikor családok, mindenki otthon és áhítat, és azt mondja, hogy te csak azokra gondolsz, akik családban vannak, és mi van azokkal, akik nincsenek családban, vagy hiányát érzik valaminek. És akkor mondtam, hogy igazad van, és december 24-én egy olyan program szerveződik Kazincbarcikán, felvonul minden egyes egyház fáklyával a kezében este 7 órától a saját templomától, a város központjában a körforgalomnál találkoznak, mindenki karácsonyi dalokat énekel közbe, amíg vonul, az emberek csatlakoznak hozzájuk, az első évben 300-an voltunk a rendezvényen, most már körülbelül 4000-en, tehát óriási a növekedés, csatlakoznak az emberek, és közbe a menetet vezeti József, a görögkatolikus pap, felesége, mint Mária, természetesen Szamárral, hiszen mennek keresni a szálláshelyet. Eljátsszuk 3 helyen az elutasítást, hogy nem fogadják őket be, és a végén egy színpadon a görögkatolikus templom mellett egy betlehemes játék következik, amelyben szintén tükröződik az ökumenizmus, hiszen túl azon, hogy minden egyház, minden gyülekezet, minden lelkipásztor vezetésével vonul fel, a színpadon is a pásztorok, a római katolikusok, a angyalkák, görögkatolikusok, a 3 király reformátusok, tehát mindegyik gyülekezet képviselteti magát. Lemegy a műsor, utána egy szép látványos tűzijáték, amely alatt nem elektronikus zene szól, hanem a közönség, az ott lévők éneklik szintén az egyházi karácsonyi dalokat, majd pedig a műsort követően egy mise van a görögkatolikus templomban, és természetesen utána meg alatta is tűzgyújtás van, tehát ég a tábortűz, forralt bort, teát osztanak a gyülekezet tagjai. Egy fantasztikusan felemelő meleg érzés, gyönyörű, gyönyörű. Egyszerűen, amikor először elképzeltem, úgy voltak bennem kétségek, de az első évnek a pozitív fogadtatása, és tudtam, hogy annak jó hírét fogják vinni, megerősít, ezt tovább kell folytatni, és most már a kibővítésen és az újabb elemeknek a beemelésén gondolkozunk a Janka Gábor úrral.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megemlítettük ezt a szép példát. Hallgatva önt, valóban megállapíthatom, hogy szívéből, lelkéből jön a szervezés, és a különböző programokról, amilyen lelkesedéssel beszél, ez jól ki is tűnik. Különböző szakmai elismerésekkel is biztosítják önt a szakmában, hogy feladatát, munkáját elismerik?
Nem panaszkodhatok erre, hiszen 1999-ben a közművelődésben, a szakmában adható legmagasabb szakmai kitüntetést, a Bessenyei díjat kaptam meg. Ezen kívül Kazincbarcika városban 2005-ben kaptam egy elismerő oklevelet a munkámért. különböző megyei szintű elismerésem is van. Részben egy munka is, hiszen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei népünk egyesületében alelnök vagyok, viszont ebben az esztendőben kaptam egy kitüntetést, mégpedig a megyénk kultúrájáért díjat, amelyet Ózdona megyei ünnepségen vehettem át. Tehát ilyen szempontból tényleg azt tudom mondani, hogy a munkámat méltányolják és elismerik, és ez mindenféleképpen jól esik, főleg az, amit az ember a saját szakmájából kap, hiszen aznak tényleg nagyon nagy jelentősége van.
Ezekhez az elismerésekhez és díjakhoz természetesen mi is szívből gratulálunk. A 2008-as és 2009-es év nagy-nagy változásokat hozott az ön életében. Voltak ebben a változásokban negatív és pozitív változások is, de szerintem sokkal több volt a pozitív.
Hát igen, tehát az egyik, hogy a változás, és akkor ami a kicsit nehezebben megélt változás volt, az ugye 2008. január végén a képviselőtestület úgy döntött, hogy összevonja Kazincbalcikán a művelődési központot és a sportközpontot, és az összevonás után az új intézmény vezetésére pályázatot írtak ki. Én is benyújtottam erre a pályázatomat, végül is a képviselőtestület nem engem választott, és eljöttem. Tehát végül is elváltak a útjaink az Egresiben. Hát ezt az emberre először nagyon nehezen értem meg, hiszen amit 27 és fél, majdnem 28 évig intézményhez kötődik egy ember, azért az egy nagyon meghatározó idő, és ahogy szokták volt mondani, hogy igazán nagy szerelme az embernek egy van, hát én nyugodtan mondhatom, hogy nekem ez az Egresi volt, de természetesen azt is tudtam, hogy van egy másik mondás, hogy ha az ember mögött becsukódik egy ajtó, valahol kinyílik egy másik. Szerencsére nem sokáig kellett keresgetnem azt a másik ajtót, egyből a szakmán belül, közönyés szakmán belül különböző megkeresések érkeztek irányomba. Egy ideig nagyon komoly pályázati projekteket készítettem az ország különböző részén jelentős kulturális beruházásokhoz, kértek szakmai tanácsokat. Aztán úgy alakult a életem, hogy 2008 végén, december 1-től a Magyar Művelődési Intézetnek lettem az Észak-Magyarországi Regionális Iroda vezetője, és ez az iroda Kazincbarcikán működik, azokhoz az önkormányzatokhoz, művelődési házakhoz, akik kulturális alapú területfejlesztésen gondolkodnak, különböző kultúris projekteket, pályátokat akarnak benyújtani, készíteni, ezeket kell segítenem, illetve a meglévő projekteket generálnom, segíteni. Tehát nagyon érdekes új feladat, amely most már elsősorban nem a szervező munkát, hanem a feltételek megteremtését kívánja tőlem. Azért mondom, hogy jól indult ez a 2009-es esztendő, hiszen az előbb említett megyén kultúrájáért díj is a január 22-e Magyar Kultúra napján került átadásra, és 5 nappal később pedig a Magyar Népművelők Egyesülete országos elnökének választottak meg. Ez a szakma legnagyobb országos civil szervezete, 600 taggal, gyakorlatilag egyhangulag engem választottak meg elnöknek. Azt hiszem, hogy lezárult 2008-ban életemnek egy jelentős szakasza, és azt hiszem, hogy elkezdődött egy új, és hát most itt szeretnék természetesen maximálisan megfelelni.
Szabadidős tevékenységében, hobbiában mennyire tud ön kikapcsolódni, vagy még ott is a szervezéssel foglalkozik? Vagy a család segíti önt a kikapcsolódásban?
Az igazság, hogy a 3 fiam azért nyújt szabadidős programot. Szerencsére mind a 3 elég mozgékonyak, sportolnak, zenélnek, tehát az ővelük való foglalatosság is egy jó kis kikapcsolódás. De természetesen van hobbim, a zenehallgatás mindenféleképpen, tehát rendkívül szeretem a zenét. Ilyen szempontból mindenevő vagyok, tehát az a lényeg, hogy egyedi legyen, különleges legyen, ne valami tucat zene legyen, hanem egy egyedi legyen, és ebben a komoly zenétől kezdődően a rock zenén át sok mindenre vevő vagyok, és hát természetesen a sport.
Hallgatva önt, a sok-sok tevékenységgel kapcsolatban megállapíthatom, hogy állandó szereplője az ön életének a szervezés, a szervezés és a szervezés. Egyáltalán nem bánta meg, gondolom, hogy ezt a pályát választotta élete hivatásául. Véleménye szerint mi a szépsége ennek a hivatásnak az ön személyes életében?
Természetesen nem bántam meg, hiszen én minden nap úgy megyek dolgozni, hogy szeretek dolgozni. Tehát ahova megyek, nem stresszelek. Vagy ha van stressz, más miatt van, a kihívás miatt van, az egészséges stressz és az egészséges lámpalázis druk van az emberben, de egy pillanatig nem éreztem, hogy én most valami olyan munkahelyre megyek, vagy olyan dolgot fogok csinálni, amit nem akarok. Tehát ez egy nagyon fontos kihívás. A másik, hogy említette a szervezést. A múltkorában, nem is tudom, egy másik beszélgetés alkalmával mondta valaki, hogy ugye ez a szervező munka, ez egy ilyen háttér dolog, és hogy ez azért mennyire elégíték az embert, és mennyire jó, és hogy ezt így csinálni, és akkor mondtam neki, hogy ez nem háttérmunka. Ez nagyon nem háttérmunka. Tehát egy barátom mondta nekem, amikor 1991-ben igazgató lettem, hogy tudod-e, hogy innentől a város agy lebenyének egyike a tied? És akkor gondoltam végig, hogy bizony, ez egy nagyon kemény alkotó munka, hiszen nem mindegy, hogy milyen programot szervezünk, mit juttatunk el az emberekhez, Nem mindegy, milyen közösséget generálunk és hozunk létre, tehát ez egy alkotó munka. A szervezés az ennek a operatív része, hogy amit az ember kigondol, és az a lényeg, hogy legyen koncepciója, gondolja végig. Tehát nem, csak szervezni nem lehet, mert valamit meg kell szervezni, és az el kell önmagában dönteni, hogy ehhez odaadom magam, és ezzel egyetértek, és ezt szívemmel, lelkemmel csinálom, mert látom az értelmét, és előttem már lebeg az eredmény. Tehát a szervezés az csak az eszköz ahhoz, hogy megvalósítsuk azt, amit igazából szeretnénk. Tehát ez egy alkotó munka.
Az elmúlt percekben Sajó Attilával, Kazincbarci Kaváros kulturális és közösségi életének meghatározó alakjával beszélgettem. Kedves riportalanyom, a közelmúltban, 67 éves korában elhunyt. Ezzel a 2009-ben készült riportommal emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vérdesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Zene egyesítő és felemelő erejének üzenetével Rómában. Interjú Pater Dejcsics Konrád pannonhalmi bencés szerzetessel Szent Évi zarándok útjukról. Az elmúlt héten, december 10-én szerdán Hortobágyi Ciril pannonhalmi bencés főapár vezetésével ökumenikus delegáció érkezett Rómába, amely a szerdai általános kilakatás során találkozott 14. Leó pápával. Most hallgassák a küldöttség tagjával, Dejcsics Konrád bencés atyával készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dejcsics Konrád bencés atyát, aki nem is egyedül jött ide, és nem is akármilyen alkalomra. Rögtön erről kérdezett meg, kedves Konrád atya.
Valójában két szála van ebben a jubileumi évben, pont így a év végén lezáráshoz közeledve a látogatásunknak. Ma este, 10-én este egy koncertre kerül sor az Aventinuson, a Szent Anzelm Bazilikában, amelyet a Római Magyar Akadémia és a Pannonhalmi Főapátság szervezett. És ezt a koncertet, amelyen tehetséges fiatal magyar zenészek fognak játszani, az Arcus Temporum Pannonhalmi Fesztiválnak a programjából, elkísérte egy ökumenikus zarándokcsoport, akik nem csak a koncerten veszünk részt, hanem azt kísérve elzarándokoltunk az örökvárosba.
Hát akkor ti voltatok, tudnék, láttam a televízión keresztül a közvetítést, és láttam a főapát, atyát, ahogy eljött a Szentatyához, a kiagatás végén, és akkor utána jöttek pásztorok, tehát nem papok, hanem protestáns elkészek.
Az ökumenikus delegációnknak a vezetője Hortobágyi Ciril főapát úr, és ennek a csapatnak a tagja Fabinyi Tamás evangélikus püspök, és Fekete Károly debreceni református püspök, illetőleg, mivel kultúráról is van szó, ezért Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alapnak az elnök helyettese, és Erdődi Orsolya a Budapesti Fesztiválzenekarnak a menedzserigazgatója, a főapátság tanácsadója, és része ennek a zarándok csoportnak.
Milyen szép dolog, hogy ez a közös pont, a főapátság, a Római Pápai Magyar Intézet, és maga Róma városa meg a Vatikán között éppen a zenén keresztül valósul meg. Hogyan született ez az ötlet? Hogy zenei köteléket fontok, szőttök?
Ennek is két oka van. Azt hiszem, ilyen szerénytelenséggel mondom, hogy a hazai katolikus kultúrában az Arcus Temporum Fesztivál, amelyet augusztus végén rendezünk meg minden évben, most már 21. alkalommal, 3 napon keresztül. Most ez a katolikus kultúrában azt hiszem, hogy az egyik legkiemelkedőbb esemény, a legmagasabb színvonalat képviseli. És a hazai fesztiválpiacon is azt kell, hogy mondjam, hogy a csúcs teljesítmény a maga finomságával és művészi mi voltával.
Helyszíne Pannonhalma?
Ez Pannonhalma, és alapvetően Arcus Temporum az azt jelenti, hogy időívek, a zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás terén próbálunk hidakat verni, egyfelől klasszikus művészek és kortárs alkotók, másrészt a hívő ember világában otthonosan mozgó, és abban kevésbé otthonosan mozgó, de kultúrát örömmel befogadó emberek között. És mint hogy ez a fesztivál most már kilépett a nemzetközi színpadra, azt gondoltuk, hogy ennek a kilépésnek a legjobb startja az éppen Rómában volna, és a Római Magyar Akadémia segítségével hát egy ízelítőt hoztunk el az idei programból. Mendelssohn és Jörg Widmann zenei szerepeltek a koncerteken, és ebből most a Korosi Kvartett előadásában, illetve Kis Zsolt organoművész előadásában egy koncertet hallgatunk meg.
Erősödik a római bencés jelenlét, idézi a hajdonkorát. Te tudod, mire gondolok és kire gondolok?
Én tudom, a rendkívül büszkeség, de a hazai egyházunk számára, hogy Fehérvári Jákó bencés szerzetes, a Szent Anselm Egyetem, Pápai Egyetemnek a rektora, aki ő Rómában tanult, liturgikát végzett, és tudjuk, hogy ez az egyetlen pápai jogú liturgikus intézet. Magyarul, ha valaki ma a liturgiával kapcsolatban legmagasabb szinten pápai elismert egyetemen szeretne tanulni, akkor az Anselmon tanul. És hát az nagyon, nagyon fontos dolog, hogy szerzetesek vezetik, bencések ezt az egyetemet, és hogy a tavalyi, az elmúlt idő osztrák rektora után most Jákó atya magyar rektora.
Ez a jelenvalóság, de a régi római magyar jelenvalóság szintén egy jeles személyiséghez kötődik. Gellért atya.
Nekem még szerencsém volt, az a megtiszteltetés volt, hogy ökumenikus teológiát Gellért atyától tanultam.
Én is. Talán 10 éve előtte, de igen.
És Gellért atya nagyon fontos volt, mert hogy ő 1951-ben, amikor még a 40-es években kikerült, azzal szembesült, hogy honfitársaink elhagyják Európát, Magyarországot, és az új világba indulnak, azon gondolkodott, hogy mit adjon a kezükbe útravalóként. És azt mondta, hogy a nyugat nyelvére lefordított új szövetséget fogom útravalóként velük adni. A békés dalos fordítás volt az, mert az 50-es évektől egészen a 2000-es évek elejéig a katolikus hívő gyakorlatunkat meghatározta. És utána egy ugyancsak egy magyar bencés, aki Rómában él, Simon László atya fordította le 50 év elteltével az új szövetséget a maga biblikus professzor tudásával, tapasztalatával és kiemelkedő nyelvi érzékével, úgyhogy ennyi idő után most a bencés kiadón keresztül egy megújult nyelvű, rendkívül mély és nagyon pontos fordítást tudunk újra a magyar katolikusok kezébe adni.
Biztos, hogy sok szempontból pontosabb, meg azóta annyi minden nyelvi felismerés is történt. Másik oldalról pedig annak a békés daroséla fordításnak van egy olyan íze, egy olyan zamata, meg egy olyan kor köt hozzá, Amit én nem szívesen cserélek be, tehát a legelső szentírásom, ami magyar nyelvi, amihez hozzájárulok, a Békés Dalos. Szép kötéssel, és ha azt olvasom, akkor az visszazeng benne az én 7 évtizedem.
Nem szabad megversenyeztetni ezeket a fordításokat, hanem azt mondom, te is ezt gondolod, hogy gazdagságként kell tekinteni az egymás Pontosan. Mellettiségükre. És az első új szövetségünket azt hiszem, hogy nem felejtjük el. Én legalábbis nem felejtem el, ez Békés Dalos új szövetség, ott van velem minden nap. Amikor pedig azt szeretném, hogy egy kicsit valami kihozzon a sodromból, a megszokott fordulatokat egy kicsit szeretném más fényben látni, akkor pedig a László Atya fordításához nyúlok, mert olyan a fordítás, mint amilyen Isten igéje, mindig meghökkent.
Igen, igen. Beszéltünk itt a liturgiáról, és ha most itt magunkra tekintünk, akkor velem szemben itt a stúdióban egy fiatal bencés atyát látok, méghozzá, hogyan mondjam, bencés reverendában, hogyan mondjátok ezt ti?
Szerzetesben vagy habitusban.
Habitusban, fekete bencés habitusban. Így érkeztél a rádióban, most amikor ma délután 5 óra tájt járunk. Milyen érzés Rómában az utcán reverendában, habitusban járni, mint egy szerzetes?
Hát én úgy éreztem magamat, mintha monostorban járnék, mert...
Kint az utcán,
mert nagyon otthonosan éreztem magamat. Teljesen természetes volt az, hogy itt Rómában, szerzetes ruhában járok. Sok közösségnek különböző hagyománya van, azért mondjuk Budapesten nem mindenki hordja a szerzetes ruhát. Itt pedig valahogy így legtermészetesebb helyzet, és nagyon érdekes volt, hogy hogyan reagálnak erre az emberek. Mert 2 különleges tapasztalatom volt, lenyűgözött az a gyors folyosó, ha szabad így mondani, amelyen itt a Szentpéter Bazilikához indulnak a zarándokok.
Amit úgy hívok, hogy zarándok folyosó.
A zarándok folyosó.
Igen.
Mert az, hogy a zarándokok számára egy elkülönített, csak nekik szóló út, egyenes út vezet a bazilikába, én ezt fantasztikus élménynek tartom, és csodálva néztem őket.
Azt jó, hogyha tudjuk, hogy ennek az elődjét 600 előtt egy jó nevű bencés pápa készítette, Nacel Geger pápa, aki a zarándokokat a hittól, a Tiberis hittól oda vezette a régi Konstantin Szentpéter bazilikáig, egy zárt, fedett portikus alatt, és ezt nevezték el Portikus Sancti Petrinek. Ennek a mostani modern variánsa ez a zarándok folyosó.
Szóval a zarándok folyosót csodálva néztem, és mellette Henrik atyával sétáltunk, és egy órán belül 2-szer megállítottak bennünket, előbb egy fiatal pár kért áldást, utána pedig egy fiatalember Szent Péter Bazilika előtt azt kérte, hogy hagyjonjon meg. És ez 2 dologról szól, hogy az embereknek itt, a zarándokoknak erre a lelki megújulásra, Isten jelenlétére óriási szükségük van. És hogy hogyan ismernék fel, hogy ki tud nekik segíteni a szomjúságuk betöltésében, ha nem hordjuk a szerzetes ruhát. És számomra ez, ahogy Ferenc pápa mondta, a gyónó az maga tanúságtétel Istenről a saját bűnbánatával. És a gyóntatónak oda kell figyelnie erre a tanúságtételre, amely a bűnvallomást tevő emberből fakad. És számomra ugyanez a nagy, mély tapasztalat volt, hogy az áldást kérő ember, a gyónási lehetőséget kérő ember Isten jele számomra, pap számára, mert ő mutatja azt, hogy mit jelent a megtérés.
Még hadd kérdezek tovább, mert olyan jó ízű a beszélgetés, Isten egyen hála. A bencészség egy külön világ, főként így jezsuita oldalról nézve, ahol mi nagyon-nagyon szervezettek vagyunk, fölülről lefelé, minden összefügg. Viszont a bencészség kezdettől fogva monostorokba, önálló monostorokba szerveződik, amelyeket testvéri kötelékek tartanak össze. Ha tudnál erről pár szót mondani a mostani magyarországi, meg világszintű magyar bencés valóságról.
Ugye Pannonhalma 1000 éve itt van Magyarországon, és azt gondolom, hogy ennek a bencés fejlődésnek minden szakaszát átélte. Ha csak egy utalás, hogy a tatárjárás előtt 80 önálló bencés monostor volt a Kárpát-medencében, 10-12 fős közösségek, akik egy... ugyanazt a nyelvet beszélték, nyilván ugyanúgy latinul imádkoztak, ugyanazt a regulát követték, és egy testvéri, baráti szövetségben voltak, de semmilyen szervezet nem fogta őket kötelező erővel össze. Majd a 16. század elején 1500-ban jött létre a magyar kongregáció a világon másodikként, ahol azt mondták a Kárpát-medencével lévő bencések, hogy a szeretetnek a kötelékével fogjuk össze és hozunk létre egy ilyen uniót. Majd aztán 19. századon keresztül egészen addig létrejöttek az úgynevezett kongregációk, amelyekben a mi magyar bencés kongregációnk is szerepel. Ez jelenleg 5 önálló monostorból áll, és ezekben a monostorokban ugyanazt a regulát, ugyanazt az imádságot követve, végezve Istennek szolgálunk, és őrizzük azt a nagy ajándékot, ami az első évezredből jön, hogy a monostornak önállónak kell lennie, mint gazdaságilag, mint a jövő képét tekintve, tehát annyi szerzetessel kell rendelkeznie, hogy Isten segítségével azt remélhessük, hogy képes fenntartani önmagát. Magyarországon jelenleg Pannonhalma, Tihany, Győr, önálló monostor, aztán van még San Paulóban, aki ugyancsak egy magyar alapítvás és a Magyar Bencés Kongregációnak a tagja, és éppen az önállóságra készül a Bakonybéli Bencés Közösség, és hát van még egy olyan közösség, aki Pannonhalmától függő helyzetben van, ez a Budapesti Tanulmányi Háznak a kis közössége.
Mi kell az önállósághoz?
Alapvetően a szerzetesjog erről rendelkezik, 12 örökfogadalmas szerzetes, illetőleg az a képesség, hogy a monostor a szerzetes közösség fenntartásáról tudjon gondoskodni. Én azt gondolom, hogy 2012-ben volt az legutoljára az, hogy két közösségünk, Tihany és Győr önállóvá vált, hiszen rendelkeztek ezekkel a feltételekkel, és az azt megelőző nagy közösség, hát Pannonhalmi főapátság nagy szerzetes közössége együtt hozta azt a döntést, hogy ezt a két házat önálló monostor szintjére emeli. Most ezelőtt állunk egyébként Bakonybélben, de ez a bakonybéli testvéreknek a kérésének lesz a függvénye, hogyha ők azt kérik a Pannonhalmi konventtől, akkor Isten segítségével ők is az önálló státusra emelkedhetnek, és a testvérek akaratából, mert a szerzetes közösség szavaz róla.
Drága jó édesanyámmal, akinek hamarosan lesz az egyéves tranzitusza, hazatérésének az emléknapja, jártunk ott az ő egyik utolsó zarándok útján. Ketten Bakonybélben együtt imádkoztunk, meghívtuk bennünket az ottani atyák ebédre, és utána egy nagy séta hátul a kertben. Tehát imádság, az asztalközösség, és utána a laboratórium, a dolgozás, a munka világa. Mit tud adni ez az új, régi, ősi, egyszerre mind a kettő ág az egész magyar bencészségnek, Bakonybél?
Én tanúja voltam, amikor 1999-ben elindult ez a közösség, ugyancsak a szerzetes közösség döntéséből, és amit eleve ez a 1000 éve megszentelt hely tud adni a Bakonynak a mélyén, Bakonybélben, a civilizációnak a pörgésétől, legalábbis az erdőkön keresztül óvva, távol, és egy olyan közösség, amelyben hát 12-en élnek, az, hogy egy nagyon emberléptékű, egy kis közösségre szabott helyen, csendben, Isten jelenlétében élni, és azt a bencés hagyománynak azt a vonását ugyan ismét felmutatni, hogy mi itt vagyunk, a stabilitás ehhez a helyhez köt bennünket, itt maradunk, és minden szomjazót, minden csendre vágyót, az Isten igéjére vágyót, és az Isten igéjével találkozni vágyó embert várunk a monostor közelségébe, hogy ők is időzzenek el a mi jelenlétünkön keresztül Isten jelenlétében. A kert, a monostor fizikai környezete az ugyancsak egyfajta közvetítő elem a maga csendjével, szépségével, a teremtett világ szépsége Isten a teremtő szépségére mutat rá, és ebbe olyan szívesen fürdőzünk bele manapság, és a szerzetes közösség Bakonybélben a tudományos munkája mellett a csendnek a megtapasztalását kínálja fel újra meg újra. És ahhoz, hogy a hívő közösség számára mi fel tudjuk kínálni a csend tapasztalatát, ahhoz nekünk is tudnunk kell, hogy mi ez a csend. Azaz, hogy a közösségnek is át kell élnie a saját csend tapasztalatait.
Még lenne egy kérdésem. A bentés közösség, mint egy nagyobb család működik. Fiatal belépők, a derék hadatjárók, illetve az idősek, akik már csak imádkozni tudnak. Mit jelent számotokra az idős bencés atyáknak a jelenléte a monostorokban?
Ja, a család modellből következik, amelyet Szent Benedek első monostoraiban is megvalósított, hogy több generáció él együtt, és a stabilitás ugyanazon négy fal közé köti őket. Magyarul egymás üdvösségének a munkálói vagyunk, a jelenlétünkkel. És Benedek még egyet mond. Azt mondja, hogy az apátnak különleges gondja legyen a idősekre és a betegekre, és ezt meg is indokolja, mert azt mondja, hogy az idős testvérekben, a betegekben is Krisztus különlegesen van jelen. Egy bencés monostor az Krisztus központú, és pont az időseken keresztül valahogy Krisztusnak a nagyon különleges jelenlétére bukkanhatunk. És még egyet mondok, hogy egy bencés közösség az családként működik. És ha idős szerzetesek az imádságuk mellett azzal a különleges jelenléttel gazdagítják a szerzetes közösséget, amivel egy idős ember a családot képes gazdagítani. A szavakon túli jelenlétével. Az, hogy az asztal mellett egymás mellett ülünk. Az, hogy a kávézóban együtt vagyunk. Hogy egy idős szerzetesnek van ideje, mert őt már nem köti a munka, a hétköznapoknak a forgataga a közösség többi tagjára. És ezt nap mint nap átéljük, hogy milyen gazdagító az időszerzetesek jelenléte, és Istennek legyen hála a panahami közösségben most a 80-on túli idős szerzetesek is nagyon jó egészségi állapotnak örvendenek, és ilyen módon a közösségnek élő tagjai. És hát az a példa, hogy a nők jelen vannak a liturgián, az pedig a fiatalokat, akiket sok munka meg gond adott esetben leköt, nagyon-nagyon biztatják.
Kedves Kondrár atya, köszönöm a beszélgetést, áldott római tartózkodást, ma este együtt hallgatjuk a szép zenét, aztán majd jó ízű hazatérést és üdvös találkozást a kisdegy Jézussal. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy részese lehettem a beszélgetésnek.
A Dejcsics Kondrár bentés atyával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik az adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltókése bennem téged szolgál, mert még szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült orcád, fényű arcom.
Tóth Erpád Isten oltó kése című versét Kézdi György mondta el.
A nap imája. Jézus örök dicsőség tündöklése, zarándok lelkemnek vigassága. Szó nélkül is téged szólít a szám, és hallgatásom hozzád beszél. Meddig késik, s nem jő az én Uram? Jöjjön el hozzám reáhagyatkozó szegényhez, és öltöztessen vígságba engem. Nyújtsa ki karját, s minden bajomból ragadjon ki engem nyomorultat. Jöjj, jöjj, mert nélküled nem lesz vígnapom, sem órám, hiszen te vagy vígságom, és asztalom árva nélküled. Nyomorult vagyok, mint bebörtönzött, bilincsbe vert rab, míg jelenléted fényével újjá nem szülsz, szabaddá nem teszel, míg kegyes orcádat meg nem mutatod. Keressenek mások helyetted más valamit, amit csak akarnak. Nekem semmi másban nincs, és nem is lesz örömöm csak benned. Én Istenem, reményem, örök üdvösségem.
Itt a Szent